Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz, térdre borult előtte, és így kérlelte, ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, megérintette, és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal, vigyázz, ne szólj erről senkinek sem egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot, emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint elhagyatott helyeken tartózkodott, mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, így ebben a járványos időben meg tudjuk tapasztalni azt, hogy a betegségnek van metaforikus értelme, van valamiféle neki tulajdonított hatalma, neki tulajdonított tartalma. Susan Sontagnak, ennek a filozófus asszonynak volt egy könyve a betegség mint metafora, amikor azt vizsgálta, hogy az évszázadok során az emberiség miféle metaforikus tartalma tulajdonított egyes betegségeknek, hogy voltak kiválasztott betegségek, olyan betegségek, amiket ilyen elitnek tartottak, és voltak olyan betegségek, amiknek önmagában a nevük is a nyomorúságot hordozta magában, hogy a kiválasztotta betegségének bizonyult az évszázadok során az epilepszia, vagy mondjuk a TBC, mint ami belső tűzként égeti az embert, pedig ugyanolyan nyomorult, mint a másik betegség, aminek pedig negatív tartalma tulajdonította például a rák. Gondoljunk arra, hogyha valaki meghallja azt, hogy rákos, akkor hirtelen kétségbe esik. És most itt ebben a járványos időszakban az embernek állandóan mentegetőznie kell, hogy igen, megfáztam, igen, fáj a torkom, de nem vagyok vírusos, minthogyha a vírus önmagába véve az egy ilyen minőségbeli dolog lenne. Hát ha valami nyomorúságos betegség volt, ha valaminek volt metaforikus tartalma, akkor az a lepra volt. És nagyon fontos, hogy ebben a mai szentírási szakaszban, az evangéliumban elhangzik az a mondat, hogy Jézus megérintette ezt a leprás beteget. Testvérek, mára úgy tűnik, hogy az emberiség legyőzte a leprát, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek leprások, hanem már nem fertőz, vagy nem terjed úgy, mint ahogyan az előző évszázadok során fertőzött és terjedt, de mégis azt kell mondjuk, hogy az egyik legleprább betegség az a lepra volt, ami az emberiség számára egy ilyen egészen elképesztő tartalmat hordozott, egészen elképesztően féltek tőle az emberek, és nem véletlen, hogy a mai olvasmányban azt halljuk, hogy az, aki megkapja a leprát, annak azt kell kiabálnia, hogy tisztátalan, tisztátalan. Nem elég, hogy beteg, még vallásilag is kiközösítettnek számított, még vallásilag is el volt különítve a többiektől. Amikor annak idején leszereltünk a Honvédségtől 85-ben, akkor az első ilyen lelki gyakorlatot, ilyen havonként visszatérő alkalmat, azt a Barsi Balázs atya tartotta nekünk, és akkor mondta ezt a mondatot, és azóta is így belém ivódott, hogy mielőtt a leprást kizavarták a városból, kizavarták a lakott helyről, mielőtt átadták őt a természet erőinek, azelőtt elvégezték rajta a temetési szertartást, mondván, hogy innentől kezdődően bármit teszel, ha nem gyalázod Istent, akkor az a mentségedre szolgál, mert beteg vagy, mert innentől kezdődően nem vonatkoznak rád azok a szabályok, amik az átlag emberre vonatkoznak. És azóta is bennem volt, mint az egyháznak a hozzáállása a dolgokhoz, hogy nincs itt arról szó, testvérek, hogy valami égbe kiáltó bűnnek minősítsünk, hanem mindig van mentség az ember számára. A betegség az mentség az ember számára. A betegség olyas valami, ami kísértés, ami próbatétel, amin keresztül az ember megtapasztalhatja azt, hogy miféle lélek lakik ő benne. Ugye azt mondja az Úr Jézus a saját tanítványainak, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És az ember néha így rádöbben néha találkozik azzal a lélekkel, ami benne lakozik. Ezek mindig szörnyű találkozási pontok, vagy éppenséggel emelkedett dolgok, amikor az ember jobbnak bizonyul, mint amit magáról föltételezett. De nagyon sokszor alulbújjuk magunkat, nagyon sokszor rossz lélekkel találkozunk. A betegség egy lehetőség az, arra nézve, az ember rádöbbenjen, hogy valóban bízik-e Istenben, vagy csak vallásos, hogy valóban hisz-e Istenben, hisz-e neki, és bízik-e ő benne, vagy csak pusztán vallásos, és éppen ezért csak alkudozik az Úristennel. Akkor, amikor ilyen járványos időszak van, akkor muszáj tudatosítani azt bennünk, saját magunkban, hogy a betegség az nem büntetés, a betegség nem megtorlás, a betegség nem Isten oldaláról történő rossz, hanem az valami evilági dolog. Az valami vírusnak, valamilyen bacillusnak, valamilyen evilági dolognak az következménye, amit viszont az embernek meg kell valahogyan élnie. Valahogyan föl kell dolgoznunk a tényt, hogy betegek vagyunk, hogy nem bírunk annyit, mint előtte bírtunk, és most éppenséggel nem tudom magamat úgy kezelni, mint ahogy előtte kezeltem magamat. Nem tudom kézben tartani magamat. És ebben a helyzetben vizsgálódik az embernek a hite. Ebben a helyzetben vizsgálódik az, hogy tényleg bízok-e Istenben, és tudok-e értelmet adni az önmagában értelmetlen dolgoknak. Az embert az állattól többek között azt különbözteti meg, hogy az ember értelemmel tud szenvedni. Nem úgy, mint az állat. Az állatot megverik, mint a lovat, az állat a szenved, de nem éli meg a szenvedését. Az embernek módja van arra, hogy meg tudja élni azt, hogy valami korlátozottság, valami fájdalom, valami betegség uralkodik el rajta, és ennek értelmet tud adni. Azon túl, hogy elvonul orvoshoz, azon túl, hogy vesz egy gyógyszereket, ezen túl értelmet tud adni az önmagában értelmetlen dolognak. Azt tudja mondani, hogy Uram, ezt most én felajánlom neked a családomért, felajánlom önmagamért, felajánlom ezért vagy azért, és elviselem, megélem, hogy szenvedek, megélem azt, hogy fáj valami, és ennek értelmet tudok adni. Ez az, ami emberré teszi az embert az állathoz képest. Az állat nem tud értelmet adni a dolognak, az nem tudja megélni a szenvedését, az csak elszenvedi a fájdalmat. Mi is egyébként erre oda kell figyelni. Nekem volt egy ilyen öreg, Isten nyugtassa, mondjuk így, hogy barátom, akinek állandó visszatérő gondolata volt, és állandó visszatérő kísértése volt az Istennel szemben, az állatoknak a szenvedése, hogy ember van, hogy mi emberek bűn követünk el, és ezért szenvednünk kell, de az állatok nem vétettek semmit sem. És az állati szenvedés igenis olyas valami, amin az embernek meg kell, hogy akadjon a szeme, hogy az embernek igenis a hite szempontjából valamiképpen az állati szenvedés az olyas valami, amire választ kell keresni. De ennél sokkal fontosabb, testvérek, hogy az emberi szenvedésre, az élő, érzékelő, önmagára odafigyelő, önmagára reflektáló ember szenvedésével mit tudunk kezdeni is. Akkor, amikor készültem erre a mai vasárnapra, akkor azt néztem, hogy milyen két jellegtelen szentírási szakasz van. Az olvasmány is önmagában jellegtelen, és az evangélium is önmagában jellegtelen, de mégis, ha az ember kibontja, akkor azt látja benne azt a modellt, amit követnünk kell nekünk is. Azt mondja Márk evangélista ebben a gyógyítás történetben, hogy Jézusnak megesett rajta a szíve. És testvérek, azt kell mondjam, hogy ennél nagyszerű dolog, mint hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek meg tud esni a szíve mi rajtunk, embereken, mert embertestben élt, mert emberként elszenvedte mindazt, amit nektek el kell szenvedni, a hideget, a meleget, a fáradtságot, a szomjúságot, a szomorúságot, a becsapottságot, a csalódást, mindazt átélte a mi Istenünk testben, úgy, mint ahogy az elmúlt héten ti is átéltetek sok mindent, és a következő héten megint rengeteg minden fog történni velünk, de a mi Istenünk ennek részese lett. És nem onnan fönn a magas égből kiabál le nekünk, és utasítgat bennünket, hanem együtt érez mi velünk. Jézusnak megesett a szíve ezen az emberen. Nekem nagyon fontos dolog volt, amikor a Szent Ferenc megtérésével kapcsolatban azt írják le a legendák vagy a történetek, hogy Szent Ferenc számára megtérés az volt, amikor minden undora, minden gyomorforgató dolga ellenére, amikor találkozott egy leprással, akkor megcsókolta azt a leprást. Az Úr Jézus megérinti ezt a leprást. Miközben, hogy a parancs, a mózesi törvény, amit hallottunk az olvasmányban, azt jelenti, hogy menekülni kellene előle. Sőt, a leprásnak a dolga, hogy elmeneküljön, és messziről kiabáljon, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy valaki közel se kerülhessen hozzá. És mégis az Úr Jézus megérinti ezt az embert. Szent Ferenc számára pedig a megtérés az az volt, amikor nem csak megérintette, hanem megcsókolta a leprást, akitől undorodott és akitől viszolygott. És azt kell mondjam, testvérek, hogy nyilván ezek ilyen emelkedett pillanatai az ember életének. Nem csókolgatott állandóan leprásokat Szent Ferenc, és Jézus sem matatott állandóan leprásokon, de mégis muszáj, hogy az ember életében legyenek olyan pillanatok, hogy az, amit megvetek, az, amit lenézek, amitől undorodok, amitől félek, hogy az hirtelen közel kerülhessen hozzám, hogy meg tudjam érinteni, hogy adott esetben meg tudjam ölelni. Egyszer olvastam egy ilyen mondatot, hogy mikor egy hajléktalan megmentette az életemet, azóta nem érzek szavakat. És gondoljátok meg, testvérek, hogy az embert ezek az ösztönei, ezek a testi késztetései mi minden dolgtól választják el. Valóban én is undorodom a szagoktól, túl jó szaglásom van, nyilvánvalóan az ember undorodik. És pontosan ezek azok a pontok, amikor az ember életében fölmerül a lehetőség, hogy valamit tehetek Istenért, hogy valamit tehetek a felebarátért, hogy le tudom győzni saját magamat, a saját undoromat, a saját viszolygásomat, azt, ami természetes, azt meg tudom haladni, és természet fölöttivé tudom tenni. Ugye ne felejtsük el, hogy a keresztény értékrend szerint vannak természetes dolgok, amikről egyébként nem kell beszélni, és vannak természet fölötti dolgok. És természetesen vannak természet ellenes dolgok, a természet ellenes dolgok azok, amik a bűn témakörébe tartoznak, amik az ízlés témakörébe tartoznak, amiket az ember kerül. De vannak természet fölötti dolgok. Akkor, amikor Jézus megérinti ezt az embert, az természet fölötti volt. Természet fölötti volt, mert kiabálnia kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan, és Jézus mégis oda megy hozzá, megérinti és meggyógyítja őt. És ilyenek vagyunk mi is, testvérek. Azt mondja ez a leprás ember Jézusnak, hogy ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. És ő nyilván a testi betegségére gondol elsősorban. Mivel azonban gyakorlatilag mi úgy növünk föl és úgy halunk meg, hogy leprással életünk során nem találkozunk, így aztán ennek a mondatnak, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem, egészen más értelme van, egészen más jelentés területe van. És ilyenkor az ember a saját nyomorúságára gondol, arra a belső leprára, arra a belső tisztátalanságra, a bűneinkre, a nyomorúságunkra, a féltékenységünkre, az irigységünkre, a haragunkra, a türelmetlenségünkre, mindazokra a dolgokra, amik napi szinten akadályoznak bennünket Isten felé, és akadályoznak bennünket a családunk felé, a szeretteink felé, és a másik ember felé. És ezzel kapcsolatban is lehet azt mondani, hogy ha akarod, Uram, akkor Te meg tudsz tisztítani engem. És ő akarja, és meg is tisztít minket. És ezért kell kérni. És a Szent Jónás pontosan erre való dolog, testvérek, hogy az ember meg tud tisztulni azoktól az alapvető lepráitól, amik a hétköznapok során rátelepszenek. Meg tud minket Isten tisztítani. Én az életem során talán kétszer vagy háromszor éreztem át, hogy mit is jelent a gyónás, hogy mit is jelent az, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. De tudni mindig tudtam. És azt gondolom, hogy nem az érzést kell keresni. Akkor, amikor az ember gyónni megy, akkor nem azért megy gyónni, hogy érzést keressen, hanem azért, mert azt mondja Jézusnak, hogy Uram, ha akarod, meg tudsz engem tisztítani. És ő meg akar tisztítani, és a feloldozással meg is tisztít bennünket. Másrészt viszont, testvérek, mivel mi rendszeresen Istent szoktuk vádolni, Istent szoktuk gyanúsítani, mivel a hitünk szerint ő mindent megtehet, mivel a hitünk szerint tőle van minden, Ennek következtében nagyon sokszor megvádoljuk, hogy a betegség is őtőre van, hogy a halál is őtőre van. Ha akarta volna, akkor másként is dönthetett volna. Ha akarta volna, akkor meg tudott volna gyógyítani. Akkor, amikor én súlyos betegekkel találkozom, gyógyíthatatlan betegekkel, általában akkor szoktak engem keresni, amikor már nincs esélyük, mert tudják, hogy én nem szoktam senkit sem azzal vigasztalgatni, hogy azzal, hogyha fölturbózzam a vallásosságot, akkor majd hirtelen jobban lesz. Én mindig azt szoktam mondani minden gyógyíthatatlan betegnek, hogy mi Istenben hiszünk és nem a terápiában, mi az Úristenre hagyatkozunk és nem pedig egy orvosra. Ugye azt mondták a régi rómaiak, hogy ha meg akarsz gyógyulni, akkor menj el orvoshoz, és ha meg akarsz halni, akkor menj el 10 orvoshoz. Mi nem járunk 10 orvoshoz, de orvoshoz el kell menni, és igenis kell keresni a gyógyulást. De alapvetően mégis mi abban hiszünk, hogy bármilyen módon, bármilyen úton, de mégis az Isten az embert a halála által hazahívja, haza törekszünk. És ennek következtében nem a betegség a legrosszabb, ami az emberrel történhet. Annak idején olvastam a Rózsé testvérnek, ennek a tezi közösség alapítójának a naplóját, és akkor ő írja le, hogy Kalkuttában volt egy lepratelepen, ahol látott egy leprást, aki a kezének a csonkjait emelte az égnek. Ugye a lepra azért is ilyen szemét betegség, mert ugye az emberek elhalnak a különböző testrészei, és azok így lepotyognak. A kezének a csonkjait az égnek emelte, és azt kiabálta, hogy Isten nem megvert engem, hanem meglátogatott engem. És én ezt szeretném, hogy idáig tudjunk eljutni. És persze nem tudom, hogyha nekem hirtelen valamilyen diagnózis folyamán, mit tudom én, milyen betegséget diagnosztizálnának, hogy akkor én mit mondanék. De azt szeretném mondani, és azt szeretném érezni, és azt szeretném mindenféle fórumon megvallani, hogy az Isten a betegséggel nem megbünteti az embert, hanem meglátogatja, hogy ő az, aki a betegségeinket hordozta. Ő az, aki együtt tud velünk érezni, mert minden szenvedésünket megtapasztalta a saját testében. Ő nem ejtőernyős, aki egyszer csak ide pottyant, és aztán innen eltűnt, hanem valóságosan megszenvedte a születésnek a kínjait, megszenvedte a gyermekségnek, a növekedésnek, mindennek a kínjait, amit ti is, meg én is megszenvedtünk, és megszenvedte a kínhalált, amiben a legtöbbünknek nincsen részünk, de ő neki része volt benne. Úgyhogy bármennyire is kelletelennek tűnik ez a történet, mégis ott van benne ez a mondat, hogy Jézusnak megesett rajta a szíve. És ezt kéne gyakorolnunk. És a Szentlecke, amikor Pál apostol azt mondja önmagáról, hogy nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak a javára van, ezt kellene nekünk is gyakorolnunk, testvérek, hogy meg tudjon esni a szívünk a másik emberen, hogy valóban a másik javát tudjuk keresni. Ezelőtt, ha jól emlékszem, 15 évvel olvastam egy cikket, nagyon fölháborodtam rajta, amelyik a keresztény és a zsidó nevelést hasonlította össze, nyilván ilyen burkoltan a liberális nevelést, és ugye azt mondja, hogy a keresztény nevelés az arra irányul, hogy először azt keresd, ami a másik javára van, aztán másodszorra is és harmadszorra is, míg a zsidó vagy a liberális nevelés pedig azt mondja, hogy először azt keresd, ami neked van a javadra, aztán másodszor, ami neked van a javadra, és harmadszorra is az, ami neked hasznos, azt keresd, és utána, ha van még időd, meg energiád, akkor jöhet más szóba. És akkor én nagyon fölháborodtam rajta, de azóta egyre jobban azt gondolom, testvérek, hogy tudatosan, igen, ezt kell választanunk. Azt kell választanunk, hogy a Pál apostol mondja, hogy nem azt keresem, ami nekem van a hasznomra, hanem ami a másiknak van a javára. És azt mondja ráadásul Pál apostol, hogy legyetek ebben a követőim, mint ahogyan viszont én Krisztus követője vagyok. Mert Krisztustól ezt láttuk. Hogy nem azt kereste, ami az ő javára van, nem azt kereste, ami neki hasznos, ami neki kellemes, hanem azt kereste és azt tette meg, ami a mi javunkra van, az embereknek a javára van, megesett a szíve rajta. És most, amikor ugye elkezdjük ezt a hetet, ugye múltkor nem fogalmaztam eléggé egyértelműen, ugye a hetedik nap az a szabbat, az a szombati nap. A vasárnap az már az új hétnek az első napja. mi most a hét első napját üljük. Az Úrnak a napja, amit mi megülünk, a föltámadás napja az a nyolcadik nap. Az már a hetedik nap, a megpihenés utáni nap, és mi most elkezdünk egy hetet. És módunk van arra, hogy Krisztushoz igazodjunk, hogy azt keressük, ami a másiknak a javára van, hogy megpróbáljon megesni a szívünk a másik emberen, nem hibáztatni a másikat. Itt Magyarországon ilyen nagy divat az áldozat hibáztatása, amikor az áldozatot tesszük felelőssé, mondván, ő tehet róla, vagy ő is tehet róla. Nem tehet róla, testvérek. Essen meg a szívünk a másik emberen, és annyira megdöbbentő volt számomra, ti már tudjátok, hogy rendszeresen szoktam ezt mondani, hogy találjunk mentséget egymás számára. És a héten olvastam, hogy a Szent Atya ugyanezt mondta, hogy mentegessük egymást. Találjunk mentséget egymás számára, és akkor talán mi számunkra is lesz mentség Isten színe előtt. Amen.